Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Csöndesen szemerkélő eső, Pilvax kávéház, Landerer nyomda, Nemzeti Dal, Vasvári, Petőfi, 12 pont. Ez él a történelemkönyvekben és az emberek emlékezetében a 158 évvel ezelőtti magyar forradalomról és szabadságharcról. A hagyományokhoz híven idén is központi ünnepséggel emlékezett az ország, katonai tiszteletadás mellett. A legfőbb közjogi méltóságok jelenlétében felvonták a Magyar Köztársaság lobogóját az Országház előtt a Kossuth téren. Az eseményen jelen volt Sólyom László köztársasági elnök, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Szili Katalin házelnök, Bihari Mihály az Alkotmánybíróság, valamint Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság elnöke. Kossuth szobrának megkoszorúzása után a rendezvény a Nemzeti Múzeumnál folytatódott, ahol előbb fügyszó, majd taps fogadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt. A kormányfő úgy vélte, haza csak egy van, amelyben összekapcsolódik a nemzet és a köztársaság.
Szabadság, nyitottság, jóhiszeműség, nyugodt hang vagy ribillió? Ez a kérdés. Válasz adok.
A Fidesz Budapesten a budai vár mögött lévő Dózsa György szobornál tartotta március 15-i központi megemlékezését. Orbán Viktor pártelnök ünnepi beszédében a nemzet összetartó erejének fontosságáról beszélt. Ha fel akarjuk emelni az országot, ha erős és sikeres köztársaságot akarunk, akkor a nemzetet kell megerősítenünk, a nemzeti összetartozásra kell építenünk, mondta Orbán Viktor.
A nemzet élő közösség, mert része minden magyar. Része minden magyar pártállásra tekintet nélkül, határon innen és határon túl. Nemzetünknek, a mi élő közösségünknek ma is van akarata, vannak tervei, céljai, képes cselekedni, képes összefogásra, képes megújulásra. Tehát van jövője. A köztársaság nemzetünk mai ruhája vagy építménye. Önmagában tehetetlen, a nemzet nélkül értelmetlen. 1848. március 15-e azt tanítja, hogy a magyar nemzet képes felemelni Magyarországot. És nem csak Magyarországot, hanem az egész Kárpát-medencét.
Romániai idő szerint 2, magyar idő szerint 1 órakor Székelyudvarhelyen vette kezdetét a Székely Nagygyűlés az autonómiáért. A helyszínről, vagyis a főtérről tudósítunk Száva Enikő jelentkezik. Szervusz Enikő!
Szervusztok, jó napot kívánok, jó estét kívánok! Sem ellentüntetés, sem rendbontás nem zavarta meg a mai székelyudvarhelyi rendezvényt. Kisebb zarándokhely színtere lett a Mártonáron tér, hiszen több ezer résztvevő érkezett Erdélyből és az anyaországból a Székely Nagygyűlésre. Március 15-e évszázadokon átívelő történelmi kérdése, hogy tudunk-e még hinni abban a szabadságban, amely minden nemzetet megillet, hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Szász Jenő székelyudvarhely polgármestere. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a magyar-magyar párbeszédet és a területi autonómiát sürgette. A Székely Nagygyűlés kiáltványában dr. Csapó József 7 pontban fogalmazta meg a székely települések követeléseit. Többek között azt, hogy Románia parlamentje hagyja jóvá a Székelyföld autonómia statútumát. A nagygyűlés résztvevői tapssal és közfelkiáltással jelezték, egyetértenek a kiáltványban megfogalmazott követelésekkel.
Száva Enikő, köszönjük szépen! A román államfő levélben üdvözölte a világ magyarságát nemzeti ünnepünk alkalmából. Traian Băsescu üzenetében kiemelte, hogy Románia szuverén, független, egységes és oszthatatlan nemzetállam, mindemellett elismeri és védelmezi a kisebbségek jogait.
A délvidéki magyarságnak a kisebbségi törvény értelmében joga van nemzeti szimbólumainak használatára. A Magyar Nemzeti Tanács javaslatára tavaly decemberben hagyta jóvá a köztársasági kisebbségügyi tanács a délvidéki magyar lobogót. A szerbia-montenegrói kisebbségi törvény nem engedélyezi, hogy a kisebbségek zászlaja azonos legyen a nemzeti lobogóval. Viszont kimondja, hogy a kisebbségek nemzeti zászlójukat az állami ünnepeken, illetve a kisebbségi közösség nemzeti ünnepein kitűzhetik az állami intézményekre és hivatalokra. Mindazokon a településeken, amelyeken a kisebbség nyelve hivatalos nyelv.
A szabadság képezi az érdemi tartalmat, a szimbólum pedig a lelki megjelenítése a szabadságnak. jól eső ez a felismerés, hogy Szerbiában vannak olyan politikai erők, amelyek méltányolják a kisebbség szabadságigényét, vannak olyan erők tehát, amelyekkel szót lehet érteni akkor, amikor jogos igényeinkért válunk.
Az áprilisi országgyűlési választásról beszélt a március 15-i ünnep alkalmával Demszky Gábor Budapest főpolgármestere. A liberális, a szocialista és a konzervatív gondolat együtt teszi erősebbé, gazdagabbá és szabadabbá országunkat. Egy a zászló és három a tábor, de mind a három az egy magyar nemzet része, fogalmazott. A szabadság és az igazi választás napjának nevezte március 15-ét Budapest főpolgármestere.
Jöhettek idegen megszállók, dühött vagy mosolygó helytartók, mi budapestiek nem felejtettük el soha, hogy milyen szabad emberként élni. 1988-89-ben innen indultunk el mi, budapestiek, hogy bejárva a várost, elvégyük a hírt mindenkinek. Immár végre eljött a szabadság korszaka Magyarországon. Budapest a szabadság fővárosa volt 1848-ban, 1956-ban, 1988-89-ben, és az ma is.
A Magyar Demokrata Fórum hagyományosan a BEM téren tartotta megemlékezését, majd lovashuszárok vezetésével fáklyás felvonulást rendeztek a várba. Az ünnepségen Almási Kornél az MDF budapesti elnöke azt mondta, 1848 eszméje is azt bizonyítja, hogy szükség van arra a hitelességre, amit az MDF képvisel. Vissza kell adni a politikának, a politikusi szónak a becsületét. Az MDF azt szeretné, ha március 15-e nem egy-egy párt ünnepe, hanem közös emlékezés lenne.
Úgy véljük, hogy arra a hitelességre, amit mi képviselünk, szükség van, és az MDF, a Magyar Demokrata Fórum visszakívánja adni a politikusi szónak a becsületét.
A mi politikai szövetségeseivel, a Jobbikkal és az FKGP-vel a Hősök terén rendezett nagygyűlést és tüntetést. A rendezvény szónokai éles bírálattal illették mindkét nagy pártot és annak vezetőit. Szót emeltek a társadalmi egyenlőtlenségek elmélyülése, a szerintük nemzetietlen vagy kommunista ideológiákkal szemben, valamint azok ellen, akik kizárólag saját haszonszerzésük érdekében törekednek politikai hatalomra.
A külföldi tőke a jelenlegi Magyarország második legnagyobb kérdése. Az első az adósságcsapda, amiben véresen, szafatosan fetrengünk. A kettő azonban szorosan összefügg.
A Centrumpárt megemlékezésén az aktuál politizálást kerülve méltatta Kupa Mihály elnök a nemzet érdekében közösen munkálkodó két szellemóriás, Báró Ötvös József és Deák Ferenc érdemeit. Egyikük sem tett le arról, hogy a 48-as törvényeknek meg kell valósulniuk, hangoztatta.
Ez óriási tett volt, hiszen egy vesztett helyzetből, reménytelen helyzetből sikerült az országot kiemelni, és jó pályára állítani.
Hamarosan beszámolunk a Kossuth-díjak átadásáról és arról, hogy a parlament kupola csarnokában miért nem fogott kezet Sólyom László köztársasági elnök az egyik kitüntetettel.
Magyar zsidó szabadságharcosokra, honvédekre, tisztekre, orvosokra és rabbikra emlékeztek ma a Dohány utcai zsinagóga előtt. Olyan emberekre, akik a forradalom kitörése óta országszerte képviselték a szabadság, testvériség és egyenlőség eszméjét.
A magyarországi és erdélyi honi zsidók képviselete március 17-én üdvözölte a pesti forradalmat, és hitsorsosaink ott voltak a nemzetőrség megalakulásánál is.
A szegedi ünnepségen a város összefogását jelképezte, hogy a képviselőjelöltek és a pártok tagjai együtt emlékeztek. 1848-ban a pesti események hírére két nappal később, március 17-én gyűltek össze a szegediek, és egy emberként üdvözölték a forradalmat.
Petőfi tulajdonképpen az összes társával együtt a nemzet harcát vívta ki, és ez szerintem az igazi embereknek, akik igazi magyarok, azok számára nagyon fontos.
Ilyenkor mindenkiben valahogy nagyobb mértékben megvan ez a haza iránti rajongás, de valahol ennek minden nap így kéne lennie.
A debreceni református nagytemplomban Kossuth Lajos széke emlékeztet ma is arra, hogy 1849. április 14-én itt szavazták meg a Habsburg ház trónfosztását és a független Magyarország kikiáltását. A Cévisváros főterén rendezett ünnepi műsor után Kósa Lajos polgármester hangsúlyozta, ha nincs meg a nemzet bizalma a demokráciába, a köztársaságba vetett hit, akkor Magyarország ugye rosszul áll.
Demokrácia van, köztársaság, szabadság van. Látszólag majdnem mindent elértünk, amit 48-49-ben eleink akartak. De csak a szimbólumok szintjén.
Petőfi úti jegyzetében Sáros Patakról azt írta, e város volt a magyar forradalom oroszlán barlangja. Itt anyáznak a magyar forradalom oroszlánjai. A 475 éve alapított református kollégium tanulója volt például Besenyei, Csokonai, Gárdonyi, Móricz, Kossuth, a nagy elődök.
Ezek a magasztos eszmék, ezek ma már élő eszmék, hiszen ha most itt körülnézünk, hogy milyen lelkesen kivonult ide a Pataki iskola diáksága erre a 48-as emlékünnepségre a Kossuth szoborhoz. Már ez is egy bizonyítéka annak, hogy mi folytatói vagyunk a kossuthi örökségnek.
Az osztrák nagykövettel közösen emlékeztek a szabadságharcra Esztergomban, ahol 1848-ban az országban másodikként alakult nemzetőrség. Egy hónap elteltével a városban több mint 1000 helyi és 5000 vármegyebeli tett esküt és lépett nemzetőrként a hazaszolgálatába. A hagyomány szerint Kossuth októberi égszakadás kísérte látogatásakor született a Kossuth nóta. A városban később országos katonai kórházat rendeztek be, ahol a budai és a nagysallói ütközetek sebesültjei tápolták. Az 1861-ben emelt síremlék a Honvéd kórházban elhunyt 604 honvéd és 175 osztrák katona előtt tiszteleg.
Ma az a dolga a mostani generációnak, hogy ennek a szabadságnak az intézményeit, az alkotmányt, a köztársaságot őrizze, a demokratikus intézményrendszert erősítse, és dolgozzon azért, hogy ez az ország boldoguljon a gyerekeink, az unokáink érdekében.
158 évvel ezelőtt Prága és Bécs talpig taposott a vérben, mondta a tatai megemlékezés szónoka, Pest-Budán pedig egyetlen pofon nélkül zajlott le a forradalom. Lángja mégis Magyarországon izzott a legtovább. Mikola István szerint a közös tűznek, akaratnak akkor sikerült legyőznie a hatalmasokat, így március 15-ének köszönhetően hazánk felzárkózhatott Európához.
A szellemnek a hatalmát és a győzelmét, és az embernek a győzelmét a világ egyéb dolgai felett, gazdaság, pénzügyek felett, a szellem előre, az ember előre.
Nemzeti összefogásra van szükség, a közösség érdekeit kell előtérbe helyezni. Hangzott el az 1848-as forradalmi események kapcsán Szigetváron. A márciusi ifjak történelmi tettei ma már nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek számára is példamutatóak.
Hogyha kitűzzünk magunk elé egy nemes eszmét, egy olyan eszmét, amiben felülkerekedik a önzésünk, a saját érdekeink, akkor ezekkel a nemes célokért összefogva, lelkesedve előre tudjuk vinni az országot, és talán erre nagyon nagy szükség lenne most.
Apad a Kraszna, de még mindig harmadfokú az árvízvédelmi készültség. A folyó tegnap Kocsordnál tetőzött, a töltések mentén több helyen úgynevezett talpszivárgás lépett föl. Vitkánál a víz erős sodrása miatt megrongálódott a meder, amit csaknem 800 tonna kővel kellett megerősíteni. A Hortobágy-Berettyón is a legmagasabb harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben Bucsa és Nádudvar között. A Balaton déli partján és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az éjszakai fagy lassította a hóolvadást. Az országban jelenleg 242 ezer hektárt borít belvíz.
Belgrádban ravatalozzák fel, de szombaton szülővárosában, Pozserovácban fogják eltemetni Szlobodán Miloševićet. A volt jugoszláv elnök földi maradványai ma érkeztek meg Szerbia fővárosába, de csak volt ügyvédei kíséretében. Az ex-elnök fia Marko ugyanis Amsterdamból egyenesen Moszkvába utazott vissza. Értesülések szerint sem ő, sem Milosevic özvegye, Mirjana Markovics nem vesznek részt az ex-elnök temetésén. Mirjana ugyanis elégtelennek tartja a szerb hatóságok által adott garanciákat, vagyis azt, hogy a temetés idejére a szerb hatóságok felfüggesztették az ellene érvényben lévő letartóztatási végzés hatályát. Mirjanát a hatalommal való visszaélés és ingatlan üzérkedés, Markót pedig egy ellenzéki aktivista elrablásának vádjával körözik Szerbiában. Oroszországban viszont menedékjogot kaptak és menekült státussal rendelkeznek.
Lemondott képviselőházi elnöki tisztségéről, valamint az ellenzékben lévő román szociáldemokrata párt a PSD ügyvezető elnöki tisztségéről a korrupcióval vádolt Adrian Năstase volt román kormányfő. Párttagságát azonban megtartja. A volt román kormányfő azután döntött így, hogy a PSD területi vezetői bukaresti ülésükön a távozása mellett foglaltak állást. Úgy vélték ugyanis, hogy Năstase ellentmondásokba keveredett az 1 millió dolláros egyik nagynénjétől kapott öröksége miatt, de korrupciógyanús telekvásárlási ügye is rontott a párt tekintélyén. A felmérések szerint a PDS népszerűsége a januári 32%-ról 20%-ra csökkent.
Mára valamennyi elrabolt úszukat szabadon engedték a Népi Front Palesztina felszabadításáért fegyveresei. A radikális szervezet a 10 külföldit azért ejtette fogjul a gázai övezetben és Cisziordániában, mert az izraeli hadsereg tegnap megostromolta a cisziordániai Jerikó börtönét, és elfogta Ahmed Sadatot, az NFPF vezetőjét. Az izraeli idegenforgalmi miniszter meggyilkolása miatt raboskodó 6 palesztint izraeli bíróság elé akarják állítani.
Zárt tárgyalást rendeltek el Saddam Hussein volt iraki elnök bagdadi perében. Az egykori diktátor ismét politikai nyilatkozatokra próbálta felhasználni szereplését. Először komédiának nevezte az ellene folyó pert, majd felszólította az irakiakat, hogy harcoljanak az amerikai megszállók ellen. A felszólításra, miszerint vádlottként nem tehet politikai nyilatkozatokat, Saddam azt válaszolta, hogy ő Irak államfője.
Leállt az élet Görögországban a konzervatív kormány megszorító intézkedéseit követő általános sztrájk miatt. Megbénult a tömegközlekedés. Zárva maradtak az iskolák, a közigazgatási intézmények. Sztrájkol a vasút, a posta, az áramszolgáltató és az állami bankok.
És most ismét itthonról. Az állami kitüntetések mögött az egész nemzet elismerése áll, mondta Sólyom László köztársasági elnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott díjátadó ünnepségen. Idén a Kossuth és Széchenyi díjakat 22-22 személy vehette át.
Sólyom László szerint a kitüntetéseknek az a feladata, hogy kiderüljön az elismerés mögött az egész nemzet megbecsülése áll. Az államfő köszöntőjében úgy fogalmazott, felfogása szerint a miniszterelnök által felterjesztett kitüntetések adományozásával az elnök azt a személyes súlyt is hozzáadja, amelyet az elnöki intézmény képvisel.
Ez az adományozás nem abból áll, hogy automatikusan aláírom az előterjesztés hosszú-hosszú listáját. Igyekeztem utána nézni, hogy kiket tüntetek ki.
Ezzel az államfő arra utalt, hogy pár nappal ezelőtt aggályát fejezte ki Mosonyi Emil, Fekete János és Marjai József kitüntetése miatt. Az ünnepségen egyébként Mosonyi Emil, a bősi vízlépcső tervezője nem jelent meg. Fekete Jánossal pedig, aki 3 évtizeden keresztül volt a Magyar Nemzeti Bank elnök helyettese, nem fogott kezet Sólyom László.
Rossz érzés volt, mert nem szoktam hozzá. Én az elmúlt X évben, 50 évben megkaptam minden létező magyar kitüntetést. Sose volt ilyen szokatlan mellékzöngéje. Az ember azért kap egy kitüntetést, állítólag valamit csináltam, jó. Ha most kaptam egyet, amit nem érdemeltem meg, egyesek szerint, az nekik akkor nyilván gondolt, nekem nem, mert nekem tiszta lelkismeretem.
Kossuth díjjal tüntették ki többek között Bangó Margit és Benkó Sándor előadó művészt, Kiser Iván karmestert és Bozsik Ivett táncművészt.
Ez egy óriási meglepetés, és nagyon megtisztelő, hogy ilyen fiatalon megkaphattam. Azt gondolom, hogy ez a magyar kortárs táncművészetnek az elismerése, tehát az egész szakmának az elismerése.
Szintén Kossuth díjjal jutalmazták Petrovics Emil zeneszerzőt, Spíró György írót, Lukács Andort és Kulka Jánost.
Volt, aki mondta, tudom, hogy amikor Richardot bemutattuk, van egy nagyon kedves
volt osztálytársam és kollégám Újvári Zoli, és egyszer álltunk ott jelenet előtt a takarásba, és azt mondta nekem, hogy te ezért Kossuth díjat fogsz kapni.
Azt gondolom, hogy ha ez akkor jó, hogyha teljes mértékben szakmai a dolog, és semmi más nincs mögött, és nem számít bele, és én remélem, hogy az. És akkor jó, és akkor örülök neki.
A parlament kupolacsarnokában a Széchenyi díjat mások mellett Falus András immunológus, Hankis Elemér szociológus és Szabad György történész vehette át.
Felvonulásokkal, kulturális műsorokkal és koszorúzásokkal emlékeznek meg az idén is Erdély számos városában az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc hőseiről.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezúttal Kézdivásárhelyen Gábor Áron szobránál tartotta központi rendezvényét. A Duna Televízió által élőben sugárzott ünnepségen Markó Béla miniszterelnök helyettes, az RMDSZ elnöke az örökséget hangsúlyozva beszédében a többi között kiemelte.
Kell az autonómia! Kell a székelység autonómiája is. Jó lenne, ha ezt nyilatkozatokkal vagy kiáltványokkal meg lehetne valósítani. Jó lenne, ha ma kikiáltanánk, és holnap arra ébrednénk, hogy van autonómiánk. Jó lenne, ha ülhetnénk ezután karba tett kézzel. Jó lenne bizony, de nem lehet. Az autonómiáért dolgozni kell, küzdeni kell, az tégláról téglára föl kell építeni.
Cselényi László, a Duna Televízió elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta.
A Duna TV mit hirdet? Hogy az autonómia nem országdarabolás, hanem építés. A realitásokat elismerő bölcs eszköz az emberi jogok alapzatán a jogtiprás ellen. Elszakadás? Ellenkezőleg. Helyben maradás. Helyben, Erdélyben, Transzilvániában, autonómiában. Köszönöm.
A központi rendezvényen felolvasták Colin Popescu Triceanu román és Gyurcsány Ferenc magyar kormányfő ünnepi üzenetét.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
További szép estét.
Szép ünnepet.
Köszöntöm Önöket, a Vasas szerzett előnyt a labdarúgó Magyar Kupa első negyed döntőjében. Pécs Vasas 0-1 Rósa Henrik találatával. A Kaposvár-Fehérvár és az Újpest-Debrecen mérkőzés 6-kor kezdődött, a Sopron Honvéd találkozót pedig március 22-ére halasztották. Kettős ünnepnap a mai Verrasztó Zoltán számára, hiszen a nemzeti ünnepünkön egyáltalán nem átlagos ajándékot kapott fél évszázados születésnapjára.
Verrasztó Zoltán a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét kapta meg a magyar úszósportban és az utánpótlás nevelésben végzett munkájáért. Az idei március 15-e nem csak ezért különleges számára, a világbajnok ma 50 éves.
Ez az 50-hez, ha most számot vetek az első 50-hez, mint ahogy mondtad, abban benne van, hogy a második 50 is lesz, hát remélem, hogy hosszú lesz, de ez a század nagyon sok megtűnik. Büszke vagyok, hogy ezen a napon születettem, más egyébben nem. Meg hát jó érzés mondani a többieknek a baráti körben, hogy na hát akkor most mindenki vegye elő a kis lobogóját, mert jön a születésnapom, de hát ez csak vicc.
Világbajnoki címét 1975-ben Argentinában, Caliban nyerte 200 méteres hátúszásban Szécsi Tamás irányításával. Már 1987 óta sebészként dolgozik, nem szakított az úszással, Verrasztó a jövő SC elnöke. Itt úszik két gyermeke, Dávid és Evelin is, és úgy tűnik, a tehetség öröklődik.
Remélem, hogy egyszer nekik is részük lesz abban, hogy igazán mondjuk egy világbajnokság, egy olimpián is eljátsszák nekik a himnuszt. A fiúnak annak már volt lehetősége erre, hogy ifjúsági Európa-bajnokságon nyerjen.
Az Indian Wells-i tenisztornát egyre többször emlegetik az ötödik Grand Slam versenyként. Az idei események minőségben és meglepetés mennyiségben újfent igazolják a fenti elnevezés jogosságát.
André Agassi után újabb nagy nevek búcsúztak az Indian Wells-i tenisztornától.
A nőknél a visszatérése óta remekül játszó Martina Hingis az első szettet 6-3-ra hozta a második helyen kiemelt Davenport ellen, aki bár a szett hátrányt még egalizálta, a mérkőzést elvesztette, elsősorban a 42 ki nem kényszerített hibájának köszönhetően. A férfiaknál két szoros szettben a cseh Tomás Berdych legyőzte a tornát már kétszer megnyerő 9. kiemelt ausztrál Hewittot, míg az Australian Open finalistája, a ciprusi Marcos Baghdatis csak 3 szedben tudta felülmúlni Gaston Gaudiót. Rafael Nadal, a torna második kiemeltje, hozta a kötelezőt, nagyon megerőltetés nélkül győzött és jutott a 4. fordulóba. Nem volt ilyen könnyű dolga Federernek, aki zsinórban 10. döntőjére készül. De bár a belga Rochus az első szettet elvette a svájcitól, a következő 2-ben alulmaradt, így Federer menetelhet jubileumi fináléja felé.
Focival búcsúzunk, az angol labdarúgás menetrendje azért tűnik néha emberfeletti erőltetettnek, mert például az FA Cup során nem rúgnak 11-eseket a továbbjutó eldöntésére, hanem újból összecsapnak a felek.
A Manchester City és az Aston Villa nem tudott dűlőre jutni az első mérkőzésen, így a csapatok Manchesterben feszültek újra egymásnak. A hazaiak kezdték jobban a meccset, és a 17. percben vezetést is szereztek a kékmezesek. Riera passza után Samaras két kísérletéből egyet értékesített. 7. City-s meccsén ez volt a 4. találata a görög támadónak. A következő veszélyes akció is Rierától indult, de ez a támadás gól helyett egy Sinclair-Sörensen párharccal végződött, amit a kapus nyert meg. A második játékrész eleje újra a manchesterieké volt, és egy szerencsésre sikeredett támadást Vassell góllal fejezett be, amivel még nehezebb helyzetbe hozta korábbi klubját. Az Aston Villa ezek után hiába próbálkozott, Steven Davis révén csupán a szépítésre futotta a birminghamiek erejéből, így a Manchester City jutott be az angol kupa negyed döntőjébe.
Minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, a holnapi viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! A szabadtéri ünnepségeket ma sehol sem zavarta meg az időjárás. Igaz, meglehetősen hideg volt, mint ahogy az elmúlt napokban is, és a következő néhány napban is folytatódik a hűvös, hideg, később télies jellegű időjárás. Ez a légörvény lassan-lassan feloszlóban van, illetve észak-kelet felé távolodik a középpontjával, de azért észak-kelet felé ugyanakkor ismét nedvesebb léghullámok érik el a Kárpát-medencét, így aztán viszonylag sok lesz fölöttünk egy darabig a felhő. Igaz, számottevő mennyiségű havazás vagy eső már nem valószínű sehol sem. Az előttünk álló éjszakán is bárhol előfordulhat hószálingózás, de nem ez lesz a jellemző. Sok lesz a felhő, kisélénkül csak meg az északi északkeleti szél, mint egy -4 + 1 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséklet. Holnap délelőtt átmenetileg kissé fölszakadozik a felhőzet, de aztán délután ismét sok lesz a felhő fölöttünk, bárhol előfordulhat hószálingózás, de mint említettem, számottevő mennyiségű csapadék nem várható. A nappali fölmelegedés bizony jóval az évszakos átlag alatt, mindössze 2-7 fok között várható általában. Fronthatásra nem kell számítaniuk az erre érzékenyeknek. A következő napokban is télies marad időjárásunk, erős éjszakai lehűlésre nagyon mérsékelt nappali fölmelegedésre számíthatunk. Igaz, pénteken sok lesz a felhő, de inkább csak az északkeleti tájakon lehet ebből kisebb havazás, illetve havas eső. Szombaton is sok lesz a felhő, de akkor csapadék már sehol sem valószínű. Aztán vasárnap fel is szakadozik a felhőzet, már hosszabb időszakokra kisüt a nap, talán az éjszakelet lesz az egyetlen kivétel, és mint látják, lassan-lassan azért erősödik a nappali fölmelegedés. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Autonómia. Önrendelkezés.
Majd, ha nem lesznek itt az osztrákok, és nem szipolyozzák ki a vérünket.
A népét akarta szolgálni.
Ezekben a hónapokban valami új történik. Megismételhetetlen.
Közel a nap, amikor a szabadság lángja és a szerelem tüze felláll.
Akkor, ha Milánó szabad lesz.
Akkor, ha Milánó majd szabad lesz.
Milánó 5 napja. Carlo Liciani tévéfilmje ma, március 15-én 21 órakor a Duna Televízióban.
Az első adandó alkalommal mind kivonulunk az utcára a trikolorjainkkal.
Március 15-én nem feledkezhetünk meg azokról az asszonyokról, akik a szeretett férfi oldalán maguk is forradalmárrá lettek. Azokról a nőkről, akik a forradalmi események során leltek társra. Asszonyokról, akiknek a sorsuk végzetesen összekapcsolódott társuk dicsőségével és bukásával. A szabadság asszonyai. Nispál Attila filmje ma, március 15-én 23:40 kor a Duna Televízió.